Áldás békességet, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit így karácsony első ünnepén. A stúdió vendége Somogyi László, református lelki pásztor, és ahogy jól megszokhatták már a kedves hallgatók, vannak nekünk beszélgetéseink szerdánként. Ez a mai nap viszont egy, mondjuk úgy, hogy külön kiadás, egy karácsonyi külön kiadás. Nagy szeretettel köszöntelek, áldás békességet.
Áldás békesség, én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és áldott ünnepeket, ünneplést kívánok továbbra is.
Túl vagyunk tulajdonképpen azon az ünnepen, ami hát a keresztény életünk egyik legmeghatározóbb ünnepe. Ahogy egyszer te fogalmaztál még, amikor konfirmációs felkészítő tanfolyamon hallgattuk a gondolataidat, hogy igazából ez nem is egy akármilyen ünnep, hanem ez egy születésnap, és tulajdonképpen minden alkalommal egy gyertyát kellene gyújtanunk az ünnepelt, hát mondjuk érkezése kapcsán. Én arra gondoltam, hogy a mai nap folyamán beszéljük meg, hogy a karácsony nem egy marketing ünnep. A karácsony nem arról szól, hogy mekkora értékű ajándékkal tudjuk meglepni szeretteinket, hanem hirdetni tudjuk azt, hogy eljött az, aki mindenkit szeret.
Igen, az ünnep éppen attól lesz igazi és valódi karácsonnyá, hogyha az ünnepeltet beengedjük. Beengedtük, hiszen itt most már visszatekinthetünk a Szentestére, és bízunk benne, hogy a kedves hallgatók a maga meghítségében ezt át tudták élni, de nincsen vége, és ez egy folyamat, mint hogy több napos is az ünnep. Akkor lesz ennek igazi öröme és ereje ennek az ünneplésnek, ha arra figyelünk, hogy engedjük be őt. Például a gyülekezetben egy időben csináltunk olyat, hogy a szentesti istentiszteletre készítettünk egy tortát. Egy valóságos születésnapi tortát készítetett feleségem, és utána meghívtuk a gyülekezetet, és azt együtt elköltöttük. És nyilván az adventi gyertyák is égtek, tehát nem tettünk rá éppen 2015-öt, de rá lehetne most 2015 gyertyaszálat is tenni, hiszen talán nem is mindenki tudja, de az Úr Jézus Krisztus születésnapja valóban, az év maga azért éppen 2015 van, mert ennyi évvel ezelőtt született. Tehát azért ez is elég sokat elárul az ünnep lényegéből. Magyarul nélküle ez az ünnep csak magunkról szól, és azért ezt higgyük el, ez nem ugyanaz. Tehát ha magunkat ünnepeljük, az a furcsa dolog történik, hogy megkeseredik az egész egy kicsit. Ha magunkat ünnepeljük csak, ha mást ünneplünk, ez pont olyan, mint a szeretet és a szeretés maga is. Ha magamat szeretem, előbb-utóbb belekeseredem. De ha megtanulom, hogy a szeretet az mások felé irányul, akkor ez új örömet ad. Akkor igazán ez teszi élvezetessé, most merem ezt a szót használni, az ünnepet is, amikor kilépek a magam világából, és arra figyelek, aki ajándékképpen jött. És a karácsony erről szól, Isten fia, sőt maga az élő Isten az ő fiában belépett ebbe a történetbe. És történetbe. Egy kis példa még ide, konfirmandus tankönyvben van egy nagyon érdekes kis párhuzam. Van egy plakát, az van rajta, hogy ember a holdon, mint akkor annak idején, igen, 1969-ben, hogy az óriási, igen, esemény volt, és mellett egy másik plakát. Isten a Földön.
Isten a Földön, igen. Nagyon jó, igen.
És igazából ez a nagyobb. Igen. Most nem becsülve le a holdra szállás nagyszerűségét, de Isten a Földön. És hogy ez mi mindent jelent, ezt jó kifejteni, és utána járni karácsonykor. Tehát nem az ajándékoknak igazán utána járni, bár most már túl vagyunk a nagy utána járásokon, de itt az idő, hogy legalább az ünnepet használjuk ki arra, hogy utána járunk. Ki is a karácsonyi ajándék? Nem mi, hanem ki? Isten a Földön. És ez miért nagyszerű? Erről teszünk bizonságot, mi keresztjének 2000 év óta, hogy ő az igazi ajándék az emberiségnek.
Hát közszájon forog, ugye, és nagyon-nagyon sokan használják, élnek vele, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Halljuk egyébként, és hadd utaljak vissza egy pár héttel ezelőtti üzenetre, amikor egy kedves hallgató tájékoztatott róla adásban, amikor az advent kérdéséről beszélgettünk, hogy hát igazából hagyjam én már ezt az egészet, mert hát a karácsony igazából egy népünnep, tehát ezt mindenki úgy ünnepli, ahogy akarja. Ezen túllépve nagyon sokan azt mondják, hogy ez a szeretet ünnepe, de én azt hiszem, hogy sokan eltévednek, és az egymáshoz való szeretetre gondolnak, és egy kicsit kimarad az ünnepelt ebből a dologból, visszautalva arra, amit az előbb mondtál. Tehát ha magunkat szeretjük ebben az ünnepben, akkor tévúton járunk.
Így van, ez is a dolgok felének megragadása. Tehát nagyon sokszor féligasságokkal áltatjuk magunkat, és ezért szegények maradunk. Tehát ha csak ennyit mondunk, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, akkor ez a dolgok fele. Mert nem mondtuk meg, hogy melyik szeretetre gondolunk, hogy kinek a szeretetére. És hadd mondjuk itt el, hogy a karácsony Isten szeretetének az ünnepe. Amit a János 3.16, ezt nevezők a Biblia szívének, így foglal össze, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát a karácsony Isten szeretetének az ünnepe, ekkor indult el az a nagy terv, hogy hogyan lehet a bűnbe jutott embert megmenteni. És itt muszáj beszélni arról, az egész Biblia üzenete erre inspirál minket, hogy a karácsonykor is mindig meg kell említeni a célt, a kereszthalált és a feltámadást. Tehát ilyen értelemben a karácsony nagypéntek és húsvét nélkül értelmezhetetlen ünnep. Mert azt mondjuk, hogy miért olyan nagy szeretet az, hogy megjelent itt egy ember, aki igyekezett rendesen élni. Most így fogalmazom. Igen. Ilyen sok más is van, mondhatják a kívülállók, és igazuk van. Azért mások is törekedtek egyfajta tiszta életre, mint amit Jézus. Csak hogy ennél sokkal több a karácsony. Nem egyszerűen jött és mutatott valami példát, hanem önmagát adta, hogy a éppen szeretetlenségével küszködő embert megmentse. És éppen felmutassa, hogy mi az önzetlen szeretet, amikor abszolút másért adom oda magam, amikor olyanért adom oda magam, és ezt tette Jézus, olyan emberért, aki fittyet hányt már mindenre, aki viccet csinált már mindenből, és ezt a 21. században nem kell bizonygatnom, nem, nem. Hogy mi mindenből vagyunk képesek mi viccet csinálni és gúnyt. És mégis jön, és azt mondja, hogy tudom, kinevettél, tudom, megaláztál, meggyaláztál, elfelejtettél, és mondhatná ő, mint Isten, hogy mit tett az emberiség az ő nevével az évszázadok és évezredek során, és mégis jön. És mégis azt mondja, nézd, itt vagyok. Én vagyok a te életed ajándéka, csak még nem jöttél rá. Én az én szeretetemre éhezel, szomjazol. Ez pont olyan, mint a maga az is, hogy mi ad örömet. Annyi mindent próbálunk, ugye hát az ünnepben mindenki vágyik arra, hogy egyen egy nagyon jót. Hát van, aki iszik is. Ki ezt, ki azt próbálja, vagy tényleg ilyenkor vannak nagyszerű előadások, és ezeknek mind van értékük. De mégis a szív, a lélek éhes marad, amíg Isten szeretetét meg nem tapasztalja. Amíg Isten szeretetében meg nem pihenünk. Tulajdonképpen szomjóhazunk, éhezünk után. Augustinus is nagyon szép dolgokat írt erről annak idején Szent Ágoston, már a 4. században. És a mai ember is, egyik adventi alkalommal beszélgettünk például egy rock együttesnek a vezető énekes gitárosáról, hogy ő is annyi mindent megkapott az élettől, hiszen milliómos, sőt forintban milliárdos lett. És éhes maradt, éhezett. Pont a karácsonykor megjelenő szeretet hiányzott neki, aztán ő megtalálta. Aztán ő Jézussal új életet kezdett, és a lányát fölkarolta, és a lánya mellé állt, és új családi életet kezdett. Tehát a lényeg, hogy a szeretet ünnepe valóban a karácsony, de nem a mi szeretetünké, ami nagyon töredékes és sokszor nagyon önző. Igen. Legyünk őszinték, hogy most azt is nagyon sokszor azt nézzük, hogy na, örülnek, nem örülnek, megbecsülnek az ajándékomért. És akkor már megint kiről van szó? Rólam. Megint miről szól az ünnep? Hogy engem ünnepeljenek. Vettem valami, de azért vettem, hogy engem dicsérjen a család, vagy akár a gyerekem, vagy az anyám, vagy az apám, vagy akár a párom elismer, méltat, vagy nem. Akkor megint kinek a szeretetét ünneplem? Magamét, sőt magamat. Pedig a karácsony Isten szeretetének az ünnepe. Adta az ő fiát, hogy minket megmentsen. Jézus egy tudatos, megmentő küldetésre jött. Meg kell, hogy mentsen minket a bűneink következményétől, és ez a lényeg, és ez a Biblia szíve, hogy Isten szeretete ebben mutatkozik meg. Röviden így szoktuk mondani, hogy a kereszten látszik leginkább, mennyire szeret minket Isten.
Tartsanak velünk a kedves hallgatók, ez a Vörös Marti Rádió, és hát természetesen a karácsony ünnep köréről beszélgetünk a stúdió vendége, Somogyi László, református lelkipásztor. A karácsony ünnepéről beszélgetünk, hiszen hát még ebben a mondjuk úgy, hogy szeretetteljes ünnepben vagyunk, de ahogy az előbb megbeszéltük, igazából akkor jó, és akkor szép, és akkor igazán ünnep ez az ünnep, ha megértjük, hogy ki az, aki szeret bennünket, és hogy miről is szól ez az ünnep. Laci, talán nem tévedek akkor, adáson kívül is beszélgettük, hogyha jó, ha legalábbis rendbe tesszük azt, hogy három királyok, kik is voltak ezek a három királyok, akik ugye a betlehemi jászolhoz megérkeztek, hiszen itt azért jó tudni, hogy nem feltétlen biztos, hogy királyokról kell beszélgetnünk.
Így van, ez egy, mondhatni így, egy kedves félreértés, és költőink is ezt megragadták, és ez nem róható fel nekik, gyönyörű szép versek születtek három királyokra hivatkozva. A valós leírások, a bibliai leírások alapján azt látjuk, hogy ezek napkeleti bölcsek voltak, távol-keleti uralkodóknak minden bizony a csillagászai. Tehát nagyon komoly tudós emberek, akiknek a hátteréről nem sokat tudunk, de azt bizonyosan látjuk, hogy olyan kultúráknak a részesei, amelyeket inkább csak mostanában tárnak föl, mert azért egyre többet tudunk arról, hogy bizony az emberi tudás sokszor volt már magasságokban járt, és sok háború és egyéb katasztrófa visszavetett minket. De a lényeg az a csodálatos, hogy ezek az emberek csillagok együttállásából következtetéseket vontak le. Itt azért mindjárt hozzátenném, hogy ezzel vigyázzunk, mert van ennek egy újkori látszólag folyamat következménye vagy folytatása, az asztrológia. Uh-huh. És az asztrológia sajnos összekeveredett a jóslással, és a Biblia azt mondja, hogy ne jósoljunk és ne jósoltassunk. De van asztronómia, ez a másik szó a tényleges csillagászatnak, a csillagtudománynak a kifejezése. Ezek az emberek, ezek asztronómusok voltak, akik azt látták, hogy a csillagok bizonyos mozgása és összetétele közölhet üzeneteket, de nekik ez egy speciális Istentől adott üzenet volt, ez a meggyőződésünk. Ezt Isten mostanában így nem használja. Nekik adott egy impulzust, hogy induljanak el Palesztinába, az akkori Izraelbe, mert egy nagyon jelentőségteljes, sőt, talán a világ legjelentőségteljesebb személye megszületett. És ebben igazuk volt. Tehát ők valamire ráéreztek a maguk ismeretei, kombinációi alapján, a csillagok állásából, mozgásából, egyesek szerint talán egy üstököst láttak és azt követtek, de ezeknek a részleteit nem tudjuk egészen bizonyosan. Azt tudjuk, hogy valóban Jézus Krisztushoz érkeztek meg Betlehembe. És mi a Biblia egyéb írásaiból látjuk is, és Jézus hatásából, ami 2000 év óta jelen van a világban, és ma is sok százmillió hitvaló keresztjén él a világon, akik követik őt, akik vallják őt, akik megtapasztalják őt, tehát látjuk, hogy ezek a napkeleti bölcsek valóban arra találtak rá, akiről a karácsony szól, és akiről valljuk teljes meggyőződéssel, hogy abszolút páratlan személyisége a történelemnek. Nem véletlen, hogy éppen Isten még a csillagászatot is felhasználta annak idején, hogy Jézushoz tereljen embereket, hogy Jézushoz vezéreljen, és így a Jézus betett hitnek a magvait hintse el olyan keleti vidékeken, ahol aztán a folytatása nem sokat tudunk, csak halkan megjegyzem, hogy az is nagy kérdés, hogy mi magyarok tulajdonképpen mikor találkoztunk először a kereszténységgel. Nem akarok belemenni, de én nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy azért ott mondjuk Közép-Ázsiában már nekünk voltak keresztjén érintéseink, ezt nem tudjuk, de erről ennyit, hogy azért a napkeleti bölcsek körülbelül arról a vidékről érkeztek, és nehogy valaki azt gondolja, hogy magyarok voltak, mert ez így nagyon nem volna a bölcs megállapítás. De az tény, hogy a mindenható teremtő Isten szerette volna, és most is szeretné Jézus Krisztus felé fordítani a tekintetünket, mert őt küldte nekünk szabadítóul. Megszületett ma az üdvözítő, ami azt is jelenti, hogy megmentő. Örüljetek, mert igazi örömhírt mondok nektek, hangzott a karácsony üzenet, megszületett a megtartó Dávid városában. Dávid városa, Betlehem az egyik ilyen kis település, ami a dávidi dinasztiának fontos helye. És ezek a napkelti bölcsek is odaérkeztek. Tehát Isten szeretné, ha újra fölfedeznénk, ma újra kell fölfedezni, hogy Jézus Krisztusra van szükségünk, és hogy Jézus Krisztuson keresztül milyen áldást kap az emberi élet.
És milyen érdekes most, hogy így beszélgetünk, és az előző megszólalásban egy kicsit a húsvétra utaltál. A sötétség nem fogadta be a fényt a húsvétra utalva. És most azon gondolkodtam, miközben beszéltél, hogy tulajdonképpen Jézus földi léte így kezdődött, egyszerűen jött megmenteni, megváltani bennünket, az emberek pedig nem fogadták be, és kénytelen volt egy istálóban megszületni. És nagyon sokan fölteszik a kérdést is, hogy jó, persze, hát ugye jött, de hát akkor miért nem jött teljes erejében, teljes pompájában, felnőtt életformában? Erre talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy megélte a mi szenvedéseinket, hogy őszinte igaz legyen, és tudjon hitet vallani, ő is hitet tenni arról, hogy én megéltem a ti dolgaitokat, tudom, hogy mitől szenvedtek.
Így van, így van. Később is, amikor aztán beáll a keresztelendők közé, például a keresztelő Jánossal találkozva, beáll a bűnösök közé, pedig neki nem volt bűne. Igen. De fölvállalt minket. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy maga a karácsonyi történet is azt mutatja, hogy ténylegesen fölvállalta a legegyszerűbb emberi sorsot is, sőt, azért ritka, hogy valakit először egy istálóba kell bepójálni.
Igen.
És elhelyezni. És ő mégis vállalt, hogy így jön, mert abszolút jelezni akarta ezzel Isten maga, hogy én minden rendű rangú emberrel fölvállom a közösséget. Senki ne féljen, hogy kimarad. Nincs személyválogatás a szívemben. Engem nem érdekelnek jobban a gazdagok, mint a szegények. És fordítva sem. A szegények sem érdekelnek jobban, mint a gazdagok. Én eljöttem, a fiamban megjelentem, Isten tulajdonképpen ezt üzenni nekünk, hogy a fiúban, a fiú Istenben itt jártam, közétek álltam, hogy a ti bűneitek okozta szenvedést, én magam átéljem, és elhordozzam helyettetek. És itt függ össze az is, amiről szintén beszéltünk itt közben, meg műsoron kívül is, hogy a karácsony maga önmagában nem adja át azt az üzenetet, ami a lényeg. Ezért például az első három évszázadban egyszerűen nem is ünnepelték. Nem volt ilyen, hogy karácsony. A kereszténység ünnepelte a nagypénteket, Jézus halálát, a húsvétot, a feltámadást, a pünkösnek, a Szentlélek kiáradásának is megvolt az ünnepe. Karácsony nem volt, mert nem volt olyan lényeges. Ez a mai embernek nem meglepően hat, de ha végig gondoljuk az egész isteni logikát, akkor valóban azt látjuk, hogy ha Jézus nem hal meg a mi bűneinkért, akkor nekünk nincs bűnbocsánatunk. Ha nem támad fel, akkor nem tudjuk, hogy vajon Isten megbékélte, és nem tudjuk, hogy mi a reménység. Van-e jövő? Márpedig így pontosan ezt tudjuk húsvét után, hogy Isten megbékélt, és van jövő, sokkal hosszabb távlatunk van, mint amit mi emberek számolni tudunk, amivel számolni szoktunk. Tehát a karácsony rendkívül módon kötődik a húsvét ünnepkörhöz, és csak a kettőnek együtt van értelme. Ha csak annak örülünk, hogy jött egy kedves kicsi baba, és megünnepeljük, nem leszünk tőle boldogok. De attól igen, amikor rádöbbenek, hogy Isten úgy szeretett, hogy az egyszülött fiát képes volt feláldozni helyettem, érettem és miattam, és átvette annak a terhét, amit nekem kellett volna elhordozni. Elszenvedte azt a megaláztatást, amit a bűnöm okoz. És pörtöttél egy kérdés, hogy miért idegenkedik mindettől az ember és az emberiség? Azért, meggyőződésem szerint, mert az elveszettségünkkel nem akarunk szembenézni. Tehát ez kínos téma, hát mondjuk ki őszintén. Tehát most tényleg bevallani azt, hogy én, aki egyébként alapvetően tegyük fel, hogy egészséges vagyok, képzeztem magam testileg, lelkileg, esetleg sportoltam, eredményeim is vannak, vagy a pályámon van, amit már föl tudok mutatni, vagy a családban valamit. Ez mind azt gondolom, hogy ez az én érdemem. Én elveszett lennék. Hát elveszett az, aki csúszik, mászik, és igen, tudom én, mi baja van, vagy beteg, vagy totál kiütötte már magát az alkohollal. Azokra már azért rámondjuk, hogy hát elveszett. De hát az átlag ember, a tömeg és a sokaság az azt mondja, hogy nem vagyok én, nem kell engem megmenteni. És valóban ez a keserű pirula, de aki keresztjénnél lesz, az tudja, hogy ezt mind lenyeltük egyszer. Egyszerűen szembe kellett nézni, mert hogy én elveszett vagyok a bűneim miatt. Ha valaki nem segít rajtam, egyszerűen kész. Nincs örömem, nincs békém, feszült vagyok, megállíthatatlanul ideges, minden felidegesít, ami csak tud, és valaki segítsen már rajtam, mert beleőrülök. Sokszor tényleg így éli meg az ember, hogy szinte az őrülésig ránk szakad, hogy nem tudok olyan lenni, ami egyébként a saját kategóriám szerint is érzek, hogy lennem kéne. Van nekünk lelkiismeretünk azért, de nem tudok olyan lenni. De ez egyébként azt tudom mondani, meg te is tudod, hogy ez már egy áldott állapot, ez a férfiak számára is megélhető áldott állapot, hogy ha ezt érzem, hogy belülről feszít az, hogy elveszett vagyok, egy kiáltásnyira vagyok Jézustól. Egy kiáltásnyira, Uram Jézus, segíts, és odalép. Így úgy, erre nincs már kaptafa, hogy kinél ez pont, hogy alakul. De aki kimondja, hogy Uram Jézus, segíts, azt ő soha nem hagyja cserben, soha nem mondja, hogy nem érdekelsz. Magad főzteded meg. Ő nem ilyen, nem ezt mondja. Ezért a szeretet Istene. Ezért nevezzük őt a szeretet Istennek, mert odalép, felszabadít, megtisztít, és azt mondja, hogy tényleg, figyelj, én melléd állok, és örökre melletted maradok, rám mindig számíthatsz. Eddig is én hiányoztam neked, csak nem tudtad.
Nem tudtad.
Nem tudtad. Eddig is azért voltál olyan feszült, ideges, mert nem tudtad. Na de visszatérve, tehát azért az alap problémánk, hogy az elveszettségünkre magunktól bizony nagyon sokáig nem jövünk rá. És ezért nem tudunk mit kezdeni az evangéliummal sem, a jó hírrel sem, hogy Isten megmentőt küldött karácsonykor. De látjátok és hallják a kedves hallgatók, és akik hallgatják, valószínűleg jó páran maguk is ezt átélték, aki pedig úgy talán kétkedik, annak meg bátorítóan mondjuk, hogy ha már egy picit is érez ebből a belső feszültségből, elégtelenségből, elégedetlenségből, tegyen egy kísérletet. Mondok egy imát, egyszer valaki tényleg így imádkozott, ezt maga mondta el. Isten, induljunk ki abból a feltevésből, hogy vagy. Talán ezt már idéztem. És meghallgatta Isten, és belépett, bemutatkozott az életében. Tehát nincs, nem muszáj szépen fogalmazni, nem muszáj paposan fogalmazni, nem muszáj kánálni nyelven beszélni, hogy szoktuk mondani. A leghétköznapi módon, de Jézusnak. De neki, igen. A karácsony ünnepeltjének, és itt visszatérünk, hogy karácsony van, ünnepeljük őt. Van miért ünnepelni. Olyat tett értünk, amit soha senki más, hál' legyennek érte. Elszenvedte a bűneink büntetését, és így megbékélhet az életünk a mennyei atyával, és ez az óriási ajándéka, amit áttérhetünk az emberi életben, hogy megbékélek és rádöbbenek, hogy atyám az Isten.
És milyen jó, hogy nekünk ebben a mai műsorban, a mai összeállításban két bizonyságtevőnk is lesz, hiszen ugye eddig, ha úgy tetszik, te is én tettünk szerdánként és ebben a különleges adásban, ha úgy tetszik, bizonyságot arról, hogy hát milyen a hitünk, merre hiszünk, mit gondolunk. A mi bizonyságtételünk mellett vendégünk is van a stúdióban, közös műsorunk, most már mondhatjuk úgy, hogy egy vendéggel gazdagodott. Laci, a Székesfehérvári gyülekezet tagjával beszélgetünk, őt vonjuk be ebbe a beszélgetésbe, és hát úgy gondolom, hogy azért mégiscsak a gyülekezet vezetője az, aki hát bemutathatná nekünk a vendégünket.
Örömmel és szívesen teszem. Dr. Köveshegyi Zsuzsanna ül itt velünk a stúdióban, aki gyülekezetünknek hűséges szolgáló tagja, és nagy örömömre szolgál, hogy elvállalta ezt a szolgálatot. El kell mondani, akik még nem csináltak ilyet, hogy nem is olyan egyszerű itt megszólalni. Látszólag olyan magától értetődő, de furcsa azért egy stúdiós környezet, de éppen ezért örülünk, hogy nem csak most már ketten Zsolttal, hanem így kiegészülve beszélhetünk arról, amit az Úr szeretetéből, valóságából megtapasztaltunk.
Hát én nagyon nagy szeretettel köszöntöm, és ténylegesen köszönjük, hogy elvállalta ezt a majd hallható bizonyságtevést is, illetve ezt a karácsonyi beszélgetést. Én akkor, hát hogy ezt az izgalmat egy kicsit oldjuk, akkor át is adnám a szót, akár egy bizonyságtétel, egy rövid bemutatkozás, és egyáltalán nagy szeretettel köszöntöm még egyszer.
Áldás békesség a hallgatóknak. Dr. Köveshegyi Zsuzsa vagyok, háziorvosként szolgálok itt a városban és a gyülekezetben egyaránt, és arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy hogyan ismertem meg Jézus Krisztust, mint megváltót az életemben. A nagypapám református lelkész volt, és gyermekkoromban már hallottam a bibliai történeteket, és Jézus Krisztust példaképemnek tartottam. És 11 évesen konfirmáltam a Budahegyvidéki gyülekezetben, és akkor még igazán nem értettem sok mindent. Később kezdtem mélyebben gondolkozni arról a hit dolgairól, hogy miért kellett Jézus Krisztusnak meghalni. Nem mertem feltenni ezt a kérdést, szégyeltem, hogy nem tudom rá a választ. Ez sokszor elhangzott biztosan, de vak voltam és süket ennek a meghallására, és nem láttam a bűneimet. Nem éreztem azt, hogy nekem szabadítóra lenne szükségem. És később egy könyv segített megtalálni az igazságot. A gyülekezetbe jártam, az ifjúsági gyülekezetbe, és az egyik hívő testvérem bizonyságot tett, amikor ő megismerte személyes megváltójának Jézus Krisztust, és ő azt mondta, hogy a te életedben ez még nem történt meg. Ez borzasztóan felkavart engem, hiszen én orvosnak tanultam, az életemet emberek szolgálatára szenteltem, és akkor valaki nekem ezt mondja, hogy én nekem igazából nem Uram és megváltom, Jézus Krisztus, és ugye nem vagyok hívő, és akkor nagyon-nagyon elkezdtem keresni, gondolkozni, mert tudtam, hogy ha ez igaz, akkor ha én ma meghalok, akkor kárhozatba jutok. És akkor kezembe került egy könyv, amit már régebben is elolvastam, Halesbynek a Hogyan lettem hívő keresztjén című könyve, És akkor ez igazából nekem nem adott választ a kérdéseimre. És amikor újra elolvastam azzal a feltételezéssel, hogy hát, ha mégis igaza van ennek a testvérnek, aki nekem jót akar, és aki engem szeret, akkor így olvastam ezt a könyvet, és mire a könyv végére értem, egy döbbenetes felismerésben lett részem. Abban, hogy valóban az én hitem alapja nem Jézus Krisztus keresztje. És akkor én még nem vagyok igazán hívő. És ezután kezdődött csak igazán a keresés, hogy akkor hogyan lehetek az. És akkor egymás után látogattam az ige alkalmakat, evangelizációkat. Egyrészt valami rettenetesen vonzott megismerni az igazságot, másrészt pedig valami vissza is húzott, de mégis ez a roppant vágy győzött, és a végén megtaláltam a kérdésemre a választ, hogy mit kell nekem tenni igazából, hogy ez enyém legyen. És akkor a válasz az volt, semmit. Jézus Krisztus mindent elvégzett, ezt nekem csak meg kell köszönni. És akkor egy nagyon kedves hívő testvérem, egy lelki édesanyám azt mondta, hogy állj le a slagról, és engedd, hogy Jézus Krisztus munkálkodjon az életedben. És akkor következett a halálugrás, odaadtam az életemet az Úrnak. Azt akartam, hogy ezentúl mindent úgy tegyek, ahogy neki tetszik, és hogy ő legyen az életem ura. És akkor ebbe a keresésben mindenütt a keresztet láttam a Bibliába, amit addig észre se vettem. És tulajdonképpen így lettem én igazán hívő gyermeke Jézus Krisztusnak. A bűneimet érdekes módon utána mutatta meg. Egyre jobban, és egyre érzékenyebb lettem a vétkekre, de az elveszett voltamat, az általános elveszettségemet látta meg először. És utána még csak azt szeretném elmondani, hogy igazából mi változott az életemben. Megváltozott a dolgoknak a fontossági sorrendje, hogy mi értékes, mely emberek értékesek, és mi az életnek a célja. És hát egy perfekcionista típusú ember vagyok, aki így, a tökéletességet szeretné, de rájöttem, hogy én nem lehetek tökéletes sohasem. És ez így önmagában csak elkeseredésre ad okot, de Jézus Krisztus ismeretében rájöttem, hogy én egy tökéletes úrnak vagyok a szolgája, és így szolgálhatok egy tökéletes urat, és hogyha elvétek valamit, vagy hibázom, akkor már nem keseredem el annyira, hanem megvigasztal, és tudok bocsánatot kérni, meg tudom látni a hibáimat, és ezáltal könnyebb is lett az életem. Nincs ez a teher rajtam, hogy minden tökéletesen kell elvégeznem. És még egy gondolatot itt karácsony idején. Ez az advent nekem nagyon sokat jelentett. Megértettem azt, hogy Jézus Krisztus bármikor visszajöhet. És ennek az eljövetelnek a várásában éltem, és tulajdonképpen hálás vagyok azért, hogy még nem jött el, mert még van lehetőség bemenni az ő országába, mert addig van lehetőség, amíg ő vissza nem jön. Ez a bolondszüzek példázata jutott eszembe, amikor már bezáraték az ajtó, akkor már nincs lehetőség bemenni. Ezért menjetek be még ma.
Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, adjunk hálát az ilyen bizonyságtevésekért. Doktornő, egyetlen egy utolsó kérdés, és nem fokozom tovább az izgalmakat. Én nagyon boldog vagyok, hogy egy orvossal beszélgethetünk, egy házi orvos, ha jól tudom, házi orvosként praktizál, hiszen az orvostudomány azért nagyon sok esetben is tisztelt a kivételnek, nyilvánvalóan én is tudok hívő orvosokról, de az orvostudomány néha szívesen szembeszegül a hit kérdésével, Jézus Krisztussal és egyáltalán. Hogy tapasztalja, hogy látja ezt a kérdéskört?
Ez abszolút nincsen összeegyeztethetetlenül együtt. Tulajdonképpen ő bennünket eszközül használ, tanácsol közbe, és a gyógyítás tőle származik. És a mi dolgunk az, hogy hűségesek legyünk azon, ami a mi feladatunk.
Nagyon szépen köszönöm, további áldott ünnepet kívánok. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm szépen a bizonságtételt. Laci, akkor van nekünk még egy vendégünk, akivel beszélgetünk, és szintén várunk egy bizonságtételt. A kedves hallgatóknak pedig azt tudom mondani, maradjanak velünk a továbbiakban is. Jó rádiózást mindenkinek! Folytatjuk tovább ezt a mai beszélgetést, ahol is vendégünk Somogyi László református lelkipásztor, és az előzőekben dr. Köveshegyi Zsuzsanna bizonságtételét hallhatták. Visszautalva egy picit a gondolatokra, ez egy olyan bizonságtétel volt, hogy nekem nagyon nem is volt az az érzésem, hogy bele kellene szólni, hiszen úgy, ahogy volt, egyben volt szép. Mit gondolsz, Laci? Én nem találtam mellé szavakat, mondjuk így.
Hát hála legyen érte Istennek, valóban ami elhangzott, azt nagyon érdemes megszívlelni, és valóságos életről van szó, itt nem valami kitalált történet, hanem amit a doktornő megélt, átélt, azt mondhatta el közöttünk, úgyhogy én is nagyon örülök és hálás vagyok, és ha már nálam a szó, akkor engedjék meg a kedves hallgatók, hogy nagy örömmel és szeretettel mutassam be Miklós Gábor testvéremet, aki szintén most már itt ül a stúdióban, gyülekezetünkben főgondnokként szolgál most, és hosszú-hosszú évek óta szolgálja, és követője az Úr Jézus Krisztusnak és ennek a közösségnek is felelős tagja. Örülök, hogy vállalta ezt. Itt is megelmítem itt a doktornő előtt, hogy egyikük sem olyan, aki rendszeresen ilyen környezetben szólalna meg, de éppen azért fogadjuk nagy szeretettel, mert tudom, hogy az emberben van egy kis izgalom, hogy is mondjam el így közvetve egy mikrofon előtt, ami történt velem. De szeretettel várjuk ezt a bizonságtételt is.
A Szentlélek erőt ad nekünk ehhez, szerintem legyen ez a reménységünk, és én is nagy szeretettel köszöntöm a stúdió új vendégét, Miklós Gábort, és hát ahogy az előbb a doktornő esetében is, akkor nagy szeretettel várunk egy bizonságtételt, és néhány gondolatot úgy önmagáról.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is, és itt a stúdióban ülőket is. Miklós Gábor vagyok, én nyugdíjas vagyok jelenleg, régóta nagy örömmel szolgálok a gyülekezetünkben. Amiről szeretnék beszélni itt az, hogy kicsoda is nekem Jézus Krisztus. Egy kérdés ez tulajdonképpen. Rövid válaszban mindjárt el szeretném mondani azt, hogy ő számomra az uraknak az ura, a királyoknak királya, megmentő, szabadító, megváltó, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, megszabadított az ördög hatalmából, és megőrizt tőle. Szent Lelke által biztosít az örök élet felől, és készségessé tesz arra, hogy hálából neki szenteljem életemet, és neki szolgáljak. Azt szeretném elmondani, hogy ennek a felismerésére hogyan is jutottam el az én életem során. Keresztjén vallásos hívő családból származom, ahol szerető szülők vettek körül nagyszülőkkel együtt. A faluban együtt vettünk részt minden alkalmon, és jártam konfirmációs órákra, utána ifjúsági órákra is, aztán elkerültem középiskolába, egy nagyvárosba. Itt viszont már hiányzott a családi otthon melege, és az a szeretett közösség, amely otthon körülvett. És ez folytatódott egészen főiskolás koromban is, amikor észrevettem, hogy nincs minden rendben az életemben. De az Úr kegyelmes volt, és keresztjén házastársat adott mellém. Úgy éreztük, hogy minden rendben van, boldogok vagyunk, de mégis hiányzott valami és valaki. Nem igazán törődtem vagy törődtünk ezzel a kérdéssel. Az Úr viszont igen. Ő változtatni akart a velünk való kapcsolaton. Fiatalkorom ellenére súlyos daganatos betegséget kaptam, amelyből emberileg nem látszott kiút. A betegség során, hosszabb betegség után kioperálták azt a részt, amit lehetett, amit nem, azt ott hagyták, bent hagyták. Fiatal feleségemnek azt mondták, hogy néhány hónap túlélés lehet maximum. 3 hétig az intenzív osztályon voltam, és ezután kezdtem csak erősödni, és majd hazakerültem a kórházból. Ekkor megtapasztaltam, hogy a családom és a rokonok is, az ismerősök is milyen sokan és sokat imádkoztak, értem. Gyógyultam, erősödtem, közben két havonta még szükség volt kemoterápiás kezelésre, amelyet egy éven keresztül kaptam. Az úr megengedte azt, hogy használjon ez a kezelés, azért, mert neki gondja volt rám, a családomra, és mert terve volt az életemmel. Eljuttatott ezután egy olyan helyre és olyan alkalmakra, ahol az ő igéje által és az ott szolgáló testvérek segítsége által felismerhettem azt, hogy milyen elveszett is vagyok az én bűneimben, hogy nála nélkül semmit sem tudok cselekedni. Felismertem bűneimet, megvallottam az Úr Jézus lábainál, és behívtam az életembe, hogy ő legyen az életem ura. Ekkor értettem meg igazán, ezután értettem meg igazán, hogy kicsoda is ő az én számomra. Tehát megtértem, hozzátértem, ő újjászült az ő szent lelke által, és megváltozott az életem, megváltozott az értékrendem, megváltozott a mérték az életemben. Ahogyan a Bibliában olvasuk, ime új jött létre. Boldog voltam, és hálás a szívem azóta is, hogy vele járhatok, és őt követhetem, és kereshetem az ő útjait. Mindennapi nehézségekben pedig segítségül hívhatom őt, ahogyan a Zsoltáros is mondja az 50. Zsoltár 15. versében, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megsegítelek, és te dicsőítesz engem. Próbatételeken, bukásokban hozzáfordulhatok. Ő a megoldás, a kiút, a menedék. Nem az számít, hogy kik és mik vagyunk, és hogy milyenek vagyunk, hanem mindannyiunk számára az a fontos, hogy ő meghalt a bűneinkért, értem, helyettem és miattam. Nem a mi érdemünk ez, hanem az Isten szeretete és könyörülő kegyelme ez. Nekünk ezt elfogadni és elhinni kell. Ezért nem fizethetünk, nem szerezhetünk, nem szerezhetjük meg, és semmilyen jóvátételt nem tudunk ezért adni. Azért is, mert nincsen üdvesség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk, mint az Úr Jézus Krisztus. Ezek után jó meggondolnunk azt, hogy Isten kezében van a jövőnk, neki van terve velünk, életünkkel, és nekünk az ő terve szerint lehet és kell végezni a tőle kapott feladatainkat, szolgálatainkat. Hálás szívvel mondom el, hogy olyan jó megtapasztalni minden nap, hogy az ő szeretetével vesz körül mindnyájunkat, családomat és engemet is. Most itt a karácsonyi ünnepkörben is elmondhatom az evangélistával együtt, hogy született nektek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában, és született Jézus, és erre emlékezünk ezen a karácsonyon is. Hálás szívvel köszönöm meg az ő ajándékait, melyekkel megajándékozott bennünket ezen az ünnepen is. Én mindenben, az életem minden területén megtapasztaltam az ő segítő szeretetét és kegyelmét. Megtapasztaltam, hogy milyen kegyelmes Úr ő, mindig vár, mindenkit vár. Téged és engem is, kedves rádióhallgató. Forduljunk ő hozzá bizalommal. Legyen mindenkor Isteni a dicsőség az ő megszületett fiáért, az Úr Jézus Krisztusért, akire ezen a karácsonyon is emlékezünk. Soli Deo Gloria, egyedül az Isteni a dicsőség.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt a bizonságtételt, és milyen jó, hogy megerősödhetünk abban, hogy a legrettegettebb korban is van gyógyító erő, és nem a kemoterápia feltétlen, hanem egy sokkal hatalmasabb erő. Milyen jó erről beszélni itt a karácsony ünnepkörében, hogy eljött az, aki ebben a segítségünkre lehet. Hát én nagyon szépen köszönöm ezt a bizonságtételt. Laci, neked pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál ebben a külön kiadásban, és hogy ma is beszélgethettünk. A két ünnep között meglátjuk, hogy jut időnk, alkalmunk, lehetőségünk még egy beszélgetésre, és természetesen minden kedves hallgatónak kívánunk további áldott, békés, boldog ünnepet. Áldás békességet!